Mindenkit szeretettel köszöntök. A mai témánk a 141. Zsoltár, imádság fegyelmezettségért. Ez ennek a Zsoltárnak a címe, illetve ez a cím került a tábori tájékoztatóba is. Különleges Zsoltár ez abból a szempontból, hogy ha megnézzük azt, hogy mikor jut el a mondani valója csúcspontjára vagy tetőpontjára, akkor azt látjuk, hogy egyre építkezik, és aztán a legutolsó vers mond ki valami olyan dolgot, ami tényleg talán a legfontosabbnak, a leghangsúlyosabbnak tekinthető. De azt gondolom, hogy addig is érdemes megnéznünk a Zsoltárt, mert számos tanítás kerül elő, 2-3 olyan alapvető kérdés, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. Nézzük tehát meg ezt a Zsoltárt, 10 vers mindössze, tehát a 141. Zsoltárt egészében olvasom, és aztán pedig versről versre megyünk. Dávid Zsoltára. Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmes szavamra, amikor hívlak téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése esti áldozat legyen. Tégy, Uram, závárt az én számra, őriztessed az én ajkaim nyílását. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel együtt, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt, még imádkozom is értük nyavajájukban. Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörűségesek. Mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodon, ne olsd el életemet. Őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól. Essenek az álnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. Rögtön jelezném itt az olvasás után, hogy az 5. és a 6. verset egy kicsit pontosítanunk kell, nem is kicsit, hanem elég alaposan az eredeti szöveg alapján, de ezt majd ott és akkor fogom elmondani, amikor odaérünk a Zsoltár vizsgálatánál. Az első 2 verset, hogyha megnézzük, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy igazából ezek a bevezető gondolatok. Azt írja Dávid a Zsoltáros, hogy Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmes szavamra, amikor hívlak téged. Ugye az első vers ezt fogalmazza meg. Azt gondolom, kimondhatjuk, hogy teljesen természetesnek tűnik ez a segítségkérés, mert sokszor távol érezzük magunktól Istent. De milyen érdekes ez a megfogalmazás, és ezen gondolkodtam el legelőször is, amikor ezt olvassuk ebben az igeversben, hogy Uram, hívlak téged, siess én hozzám. Különleges, hogy így fogalmazza meg, hogy siess én hozzám. Mert a Zsoltáros tudatában van annak, hogy ő mennyire kicsiny, és ezt átérzi. És azt gondolom, hogy akkor, amikor egy Zsoltárral foglalkozunk, egy imádsággal foglalkozunk, akkor mindig tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy igazából itt nem egy hétköznapi dolog történik. Tehát mi reggelről reggelre vesszük ezeket a Zsoltárokat, és ezt az olvasást akár mi is folytathatjuk, hogyha hazamegyünk ebből a táborból. Minden reggel olvashatunk egy Zsoltárt. De mindig jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy itt nem egy hétköznapi dolog történik, amikor egy imádság elhangzik. Akár szóban, akár írásban, és mi ezt olvashatjuk. Tehát itt a menny és a föld összekapcsolódik. És a Zsoltár szerzője ezt érzi át a maga mélységében, hogy itt van ő, mint kicsiny porszem, és a hatalmas Isten hozzá le tud hajolni. A hatalmas Isten ugye így fogalmazza meg költői eszközökkel, hogy szinte sietni tud ő hozzá. Hát ez egy óriási dolog, amit itt olvashatunk. Óriási dolog az, hogy az Isten arra méltatja az embert, hogy a lehető legteljesebb szeretettel és figyelemmel forduljon hozzá. És teljesen mindegy, hogy az az ember milyen állapotban van. Az Istennek az a szándéka. Ez minden vágya, hogy kapcsolatra lépjen velünk. És az minden vágya, hogy az emberhez siethessen. Milyen különleges, az ember szinte azt gondolná, hogy hát nekünk kell sietni az Istenhez, nem? A Zsoltáros pontosan tudja, hogy mi az égvilágon semmit sem tudunk csinálni magunktól. Az Istennek kell sietnie hozzánk, mert csak ő képes arra, hogy bennünket megszólítson. Hatalmas dolog tehát ez, és azt gondolom, hogy akkor, amikor a Zsoltárokat olvassuk, akkor olyan bizonyosságunk lehet, ami nagyon sok nehézségen átsegíthet bennünket. Tudom ajánlani viszont ezt a könyvet, amit könnyen elképzelhető, hogy más már megtett, hogy ajánlott, ez a Zsoltárok világa című kiadvány. Reisinger János szerkesztésében jelent ez meg, még a múlt évezredben, 1999-ben, de hozzáférhető még, tehát kapható itt a könyveskultunknál. Azért tartom értékesnek nagyon ezt a kiadványt többek között, mert Zsoltár parafrázisok is találhatók benne, tehát Zsoltár feldolgozások. És egy ilyen Zsoltár feldolgozásból csak az első verszakot emeltem ki Ady Endrének a vezeklő vigadozás Zsoltára, hogy Ady ezt hogy fogalmazza meg, ő hogyan kér segítséget, ő hogyan szólítja meg az Istent, és aztán hasonlítsuk ezt össze azzal, amit a Szentírásban olvashatunk. Ezt írja Ady. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám grádicsát mégis sírva hágom. Rúd bűn az én szomorúságom. Így kezdődik tehát el a vezeklő vigadozás Zsoltára, és azt gondolom, hogy ebből a három sorból is kiérezhető az, hogy Ady valami mélységesen ellentmondásos istenképpel bírt, sajnos. Azt mondja, tudom, hogy magasságba küldtek. Tudom, hogy nekem az lenne a feladatom, hogy ehhez a magassághoz eljussak, ide a magasságba elérjek. De én mégis itt vagyok lent, és itt sírok, és itt vezeklek, ugye ezért vezeklő vigadozás Zsoltára, és mégis szomorú vagyok, miközben tudom, hogy ott van valaki, aki segíthetne, de rajtam mégis a szomorúság vesz erőt. Azt gondolom, hogy teljesen természetes, és teljesen emberi ez a gondolat, amit megfogalmaz. Ady Endréről egyébként egy társszerzővel írtunk is az ő Isten képéről egy cikket. Ezt is tudom a hallgatók figyelmébe ajánlani, ez a 2009/3-as szólalapban jelent meg. Tehát 3 évvel ezelőtt körülbelül a 2009/3-as szólalapban, és ezzel ebben a cikkben kifejtjük, hogy Ady az élete végéig küszködött és harcolt Istennel. Tehát egy olyan Isten képe volt, amiben nem volt megnyugvás. Egy olyan Isten képe volt, amiben nem volt meg az a bizonyosság, az a nyugodt, egyszerű, alázatos bizonyosság, ami viszont a Zsoltárban megvan. És ezért idéztem Adit, tehát ellenpontként. Nem azért, hogy azt mutassam be, hogy Ady ezt hogyan élte át mélységében, mert kétségtelen, hogy vannak tiszta pillanatai. De ezen a versén is, mint ahogy a rengeteg más versén átsüt az a fajta ellentmondásosság, ami szinte gúzsba köti őt, és nagyon-nagyon jellemzi a költészetét. Rendkívül érdekes dolog tehát ez, de nekünk nem elsősorban erre kell figyelnünk, noha minden Zsoltárban megtalálható egyébként az a fajta küzdelem, ami aztán mindig eljut valahova, mindig eljut az Istenhez. Itt a Zsoltáros teljes bizonyossággal beszél arról, hogy Uram, hívlak téged, siessél hozzám, figyelmes szavamra, amikor hívlak téged. Tehát annyira erősen, annyira szépen fejezi ki ezt a bizalmat, és aztán a bizalom kifejezése folytatódik, nézzük csak meg a második verset. Ezt írja itt. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése esti áldozat legyen. Ezt írja tehát, hogy mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom. Nagyon szép ez a jelkép, és egyértelmű utalás az Ószövetségi Szentély egyik berendezési tárgyára, ez pedig nem más, mint a jó illattétel oltára. Az Ószövetségi Szentély berendezését, hogyha megnézzük, több ilyen kiadványunk foglalkozik ezzel, ahol egy egyszerű vázlatrajzon is ezt ábrázolják, akkor azt láthatjuk, hogy a szentélynek két része volt, egy kívülebeső része és egy belső része a Szentek Szentje. A jó illattétel oltára közvetlenül a Szentek Szentje, illetve a két részt elválasztó kárpit előtt helyezkedett el, és itt a papnak, a zsidó papnak az volt a feladata, hogy reggel és este, minden reggel és minden este tömjént füstölögtessem. És igazából ez ábrázolta azt, hogy az ember kérései, az ember vágyai, azok az Isten elé kerülnek, hiszen a kárpiton, hogyha ez a füst átterjedt, ugye a felső részen, be tudott menni a Szentek Szentjébe, akkor ott közvetlenül az Isten jelenlétébe juthatott, és igazából ez jelképezi ezt a dolgot, amit tehát itt a második versben olvashatunk. A Zsoltárosnak tehát ez a kérése, hogy ahogyan a füst felszáll, és ez egy roppant természetes dolog egyébként, tehát itt semmiféle olyan különlegességről nincsen szó. Hát egész egyszerűen, hogyha valamit meggyújtok, és aztán eloltom, hogyha valami olyan anyag van a kezemben, ami éghet, ami füstölöghet, hát akkor az a füst az tovább fog terjedni. Az messzire elhat. És nagyon érdekes, hogy ez a tömjén illat, ez a szentély belsejét, de a szentély külsejét is nagyon-nagyon beborította, és azt lehet mondani, hogy szinte tova terjedt, szétáradt a szentély körül. És nagyon érdekes az, hogyha megnézzük, ugye azt mondja, hogy mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, és kezem felemelése esti áldozat legyen. Tehát azt mondja, itt megint csak arra utal, hogy nem akármi történik. Hát, hogyha én imádkozom, hogyha én komolyan gondolom az imádságot, akkor ez ugyanolyan esti áldozat, ugyanolyan áldozat bemutatás, mint amit az ószövetségi pap megtett. Akkor itt ténylegesen én az Istennel személyesen kerülhetek kapcsolatba. Ugye figyeljünk fel arra a kis szócskára is, hogy hogy kezdődik ez a Zsoltár. Azt mondja, Uram, nem azt mondja, hogy Isten vagy Úr, hanem személyesen szólítja meg, Uram. Tehát Dávid én te viszonyban, személyes viszonyban volt az Istennel. És azt mondja, hogyha én imádkozom, hogyha felemelem kezeimet, akkor ez igazi esti áldozat. De nagyon szépen egészíti ki ezt a képet a Jelenések könyve 8. fejezete. Érdemes ezt is megnéznünk, miközben majd vissza fogunk térni természetesen a 141. Zsoltárhoz, de Jelenések könyve 8. fejezetéből a 3. és a 4. vers következőképpen fogalmazza ezt meg, illetve megint csak használom ezt a kifejezést, hogy kiegészíti ezt a képet. Mert ugye akkor, amikor a földi szentélyről beszélünk, akkor mindig érdemes tudatosítani magunkban, hogy ez nem egy önmagában álló valami. Ez csak a mennyeinek a mása. Tehát van egy mennyei szentély is. És Jelenések könyve 8. fejezete azért különleges, mert ebbe a mennyei szentélybe, annak az egyik jelenetébe enged bepillantást a következőképpen. Tehát a 8. fejezet 3.-4. versét olvasom. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany tömjén ezőt tartva. És adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Na nézzük csak meg ezt a két verset. Mivel egészíti ki az eddig elmondottakat ez a két vers? Mert ugye új és új szövetség összekapcsolódása például itt is tetten érhető, meg persze rengeteg más helyen. Különleges az, hogy ha megnézzük ezt a jelenetet, akkor azt látjuk, hogy voltaképp két dolog történik. Ebben a két igeversben ezt olvashatjuk. Azt mondja, hogy egyrészt van egy angyal, aki megáll az oltárnál arany tömjén ezőt tart, adatott annak sok tömjén, ez tehát az egyik jelenet, ott áll az angyal az oltárnál, és a másik jelenet, vagy a másik dolog, amit érzékeltet ez a két igevers, azt mondja, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt volt. Ez pedig a másik dolog, hogy ott vannak a szentek könyörgései. Ugye egyértelmű a jelkép összekapcsolódása. De a negyedik vers még hangsúlyosabbá teszi ezt, hogy azt mondja, hogy felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Tehát ez meg azért csodálatos, mert ugye itt nem csak a jelkép beazonosítása történik meg, hanem ez egyben azt is érzékelteti, hogy a mi imádságainknak mennyei támogatása is van. Tehát annak a lehúzó, lesújtó gondolatnak mi soha ne engedjünk, hogy a mi imádságaink, ugye valaki ezt egyszer így fogalmazta meg, hogy úgy érezzük, hogy talán csak a belső szobánknak a plafonjáig terjednek. Hogy persze ott hallja valaki, vagy esetleg hallja az Isten, de az följebb nem megy. Én azt gondolom, hogy nem egyszer és nem kétszer talán átéltük már ezt, hogy igen, úgy érezzük, hogy szinte meg se hallgat bennünket az Isten. Pedig ez mutatja azt, hogy ha mi őszinte szívvel, tiszta szívvel imádkozunk, azzal az alázattal, hogy mi a mindenható Istenhez jövünk, mi parány porszem kis emberek, akkor azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen érvényes, hát hiszen az ige leírta, és bizonyosságként írja le, hogy ott van az angyal, és a tömjén ugye azt jelképezi, hogy egyrészt a szentek imádsága fölmegy, másrészt ott van az az angyal, aki mennyei módon támogatja a mi imádságainkat. Egyébként nem csak angyalok támogatják a mi imádságainkat, hanem maga a Szentlélek is. A Római Levél 8. fejezetének 26. verse ugyanezt leírja, amikor azt mondja, hogy maga a lélek esedezik mi érettünk. Hát ez is ugyanerről szól. Hogy itt nem pusztán a plafonig terjednek a mi szavaink, hanem ott vagyunk mi, akik imádkozunk, és az Isten segít nekünk, küldi a Szent Lelket, küldi az ő angyalát, és ezzel együtt megy a mi kérésünk az Isten elé. Hát gondoljunk csak bele, micsoda kiváltság. Tehát, hogy itt az ember nem egyedül van a világmindenség színpadán, hanem ott vannak még körülötte sokan, ott vannak a mennyei lények, akik segítenek, hogy ez az imádság tényleg meghallgatásra találjon, és a mi kéréseink megválaszolást nyerjenek. Hatalmas dolog tehát ez, ugye a Római Levél 8. fejezetének 26. versében még ezt is olvashatjuk, hogy maga a lélek esedezik mi érettünk szavakkal ki nem mondott fohászkodásokkal. Tehát így lehet helyesbíteni ott a fordítást. De kanyarodjunk vissza a Zsoltárhoz, ez tehát a segítségkérés az első két versben az imádságról általános értelemben szól a Zsoltáros, de azt gondolom, hogy érezzük talán, vagy kezdjük átélni ennek a mélységét, hogy micsoda mély tanítások vannak ebben a két ige versben. De mi a Zsoltár valódi kérése? Olvassuk tovább a Zsoltárt, a harmadik és a negyedik verset, tehát a 141. Zsoltárból. Tégy, Uram, závárt az én számra, őriztessed az én ajkaim nyílását. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Kedves táborozók, ez a Zsoltár az egyik leggyakoribb emberi hibáról beszél, ez pedig a beszédben való elhamarkodottság és meggondolatlanság. Én azt gondolom, hogy aki kevés beszédű, aki sok beszédű az is, de aki kevés beszédű, azt is megkísértheti ez a gondolat, vagy egyáltalán ez a dolog, hogyha valamit ő hall, esetleg egy számára felzaklató, vagy felháborító dolgot, vagy bármi olyat, amire úgy érzi, hogy azonnal érdemes reagálni, akkor ezt az azonnal való reakciót mi nagyon sokszor meg szoktuk tenni. És éppen ezért mondja a Zsoltáros, hogy tégy, Uram, zárat az én számra, hogy őriztessed az én ajkaim nyílását. Hogy ne legyünk elhamarkodottak beszédben, ne legyünk mi meggondolatlanok, mert egészen biztos, hogy mindannyiunknak sok gondolat van a fejében. Hát hogyha mondjuk számot vetnénk azzal, hogy mondjuk a gondolatainknak hány százalékát mondjuk ki, akkor könnyen elképzelhető, hogy valami egészen kicsi százalékot mondanánk. Mert tényleg sokkal több minden van a fejünkben annál, mint amennyit kimondunk. De még azt is érdemes átgondolni, hogy amit kimondunk, az tényleg érdemes kimondani? Nem fölösleges beszéd adott esetben? Nem olyan, ami a másikat megbánthatja? Nem olyan, amire egész egyszerűen nincsen szükség, mert a másikat nem építi? Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket mindenféleképpen érdemes föltennünk magunkban, de persze rögtön jöhet az az ellenvetés, hogy na igen, de hát amikor benne vagyunk egy beszélgetésben, benne vagyunk mondjuk egy konfliktus helyzetben, hát akkor az emberben ott van az emberi természet, és persze, hogy azonnali választ adnánk, persze, hogy azonnal reagálnánk, és adott esetben, hogyha engem megbántottak, akkor én is visszabántam a másikat. Ez fakad az emberi természetünkből. Mondhatni természetes. Emberi oldalról nézve teljesen természetes, amiről beszélünk. De mindenféleképpen érdemes átgondolni azt, hogy ha van Isten, akkor ő tud segíteni. De hadd sarkítsam ki ezt a kijelentést. Hogyha van Isten, akkor csak ő tud segíteni. Tehát akkor, amikor ezt a gondolatot fogalmazzuk meg, vagy ezt a címet adjuk ennek a Zsoltárnak, hogy imádság fegyelmezettségért, ez önmagában egy jó cím, de azt gondolom, hogy nem lehet eltekintenünk attól, hogy a fegyelmezettség emberi erővel nem fog működni. Elhatározhatom. Igen, elhatározhatom, hogy már pedig én megfontoltabb leszek, már pedig én nem fogok visszavágni a másiknak, türelmesebb leszek, nem fogok azonnal szólni. De hogyha ez pusztán emberi elhatározás marad, pusztán emberi erőből szeretnék valamit megtenni, és szeretném megállni azt, amire az emberi természetem készített, ez nem fog működni. Valaki ezt egyszer így fogalmazta meg, hogy hát sokszor mi azt mondjuk, hogy hát igen, nehéz megtennünk azt, hogy ezt vagy azt a dolgot ne kövessük el, nehéz. Azt mondja, hogy ez hazugság, ez nem igaz. Sokkal őszintébb és sokkal tisztább dolog lenne azt kimondanunk, hogy ez nem nehéz, hanem ez lehetetlen. Mert hogyha amikor az ember azt kimondja, hogy igen, ez lehetetlen dolog, na akkor jutott el a mélypontra, akkor jutott el oda, hogy itt csak az Isten tud segíteni. Tehát persze én elhatározhatom, megfeszíthetem, és az erőmet minden erőmmel azon lehetek, hogy de mégse úgy vágjak vissza, vagy mégse tegyek olyat, ami a másiknak árt, de aztán előbb vagy utóbb biztos, hogy ki fog ez bukni. Hogyha nincs ott a mennyei támogatás, a mennyei segítség, ez egész egyszerűen nem működik. Hát nem véletlenül kéri a Zsoltáros, hogy fogalmazza meg? Azt mondja, tégy, Uram, závárt az én számra. Hát tudja jó, hogy más ezt nem tudja megtenni. Tehát, hogyha önmagát kéri, hogyha azt mondja, hogy Uram, add, hogy fegyelmezettebb legyek, add, hogy jobban figyeljek rád, ez kevés. Ez kell, hogy kérje, és ez kell, hogy megfogalmazza, igen, tégy, Uram, závárt az én számra, őriztessed az én ajkaim nyílását. Pici oldásként hadd mondjam, gyerekeknek ezt hogy szokták megfogalmazni. Egyszer egy gyerektanítótól hallottam ezt, hogy így tanított, hogy hát miért érdemes megfontolni a mi beszédünket. Föltette a kérdést a gyerekeknek, hogy gyerekek, hány fületek van? Mondták erre, hogy 2. És hány szátok van? Mondták erre, hogy 1. És erre azt mondta a tanító, hogy na akkor ezt jegyezzétek meg, ez nem véletlen. Nem véletlen, hogy fülünkből van 2, amivel ugye hallgatni tudunk, és a szánkból van 1, amivel beszélni tudunk. Tehát legalább 2-szer annyit kellene hallgatnunk, mint amennyit beszélünk. Tehát türelem és óvatosság. Így tanította egy gyerek tanító a gyerekeket. 2 fülünk van és 1 szánk. És hogyha ezt az őszinteséget megteszi az ember, hogy ő tényleg őszintén bevallja azt, hogy ő kevés ehhez, akkor azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy hogyan folytatódik, és miért így folytatódik a Zsoltár, mert ugye Dávid nem csak ezt mondja el, hogy igen, Uram, adj fegyelmezettséget, és csak te tudod ezt megtenni, csak te tudod őriztetni az én számat. Ugye a 4. vers ezt teszi hozzá, hogy ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel együtt, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Mert a 4. vers mutat rá az elhamarkodottság okára, és lehetséges következményeire. Tehát ezzel tágítja a képet. Mert egyrészt ugye azt mondja, ne engedd a szívemet rosszra hajlani, mert pontosan tudja a Zsoltáros, hogy igazából a szavak a bensőnkből indulnak ki. Tehát nekünk nem a szavainkra kell elsősorban ügyelnünk, nem a szavainkat kell elsősorban megválogatnunk, vagy figyelmünk rá. Ez mindig csak tünet. Tehát mi, hogyha esetleg magunknál vagy másnál azt vesszük észre, hogy hát igen, a másik sok butaságot mond, vagy fölösleges dolgokról beszél, akkor ne elsősorban a tünetet próbáljuk kezelni, hanem ássunk ennél mélyebbre. Mert a szavak a gondolatokból fakadnak, és ezért kéri a Zsoltár szerzője, hogy ne engedd a szívemet rosszra hajlani. Pontosan tudja azt, hogy ez a kiindulási pont. De megmutatja azt is, hogy a szavak hova futhatnak ki. Azt mondja, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel együtt, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Tehát látjuk ezt az építkezést? Ott vannak a gondolatok, ott vannak a szavak, és ott vannak a cselekedetek. Tehát ez a 3 lépcső, ez kézzelfogható ebben a 2 igeversben. És azt gondolom, hogy nem véletlenül beszél erről Dávid, hiszen tapasztalatból mondja ezt. Mi lehet vajon az a tapasztalat, amit átélt, és ugye itt a Biblia magyarázók nagyjából megegyeznek abban, hogy a Biblia belső összefüggései alapján egyértelmű lehet, hogy milyen tapasztalat után írta meg Dávid ezt a Zsoltárt. Hát ez nem más, mint Dávid és Abigailnak a története Sámuel első könyve 25. fejezetében. Nem keressük most ezt ki, csak összefoglalóan utalok rá, el lehet majd ezt olvasnunk. Ugye Dávid és Abigail története azért különleges, mert akkor, amikor Dávid egy kérést intéz Nábálhoz, akkor Nábál egy olyan pökhendi, egy olyan nem törődöm választ ad, ami Dávidot teljesen kihozza a sodrából. És azt mondja, hogy nekem valamit tennem kell. Én elmegyek Nábálhoz, és hát egyértelmű, hogy mi van a szívében, meg fogom ölni. Hát így nem viselkedhet Nábál, ilyen szavakat nem mondhat. És döbbenetes ez a fejezet abban a vonatkozásban, hogy amikor látjuk Dávidnak a haragra gerjedését, látjuk azt, hogy ez hogy fokozódik ez az ő haragja a 25. fejezetben, akkor egyszer csak megérkezik Abigail, ez a türelmes, szelíd asszony, Nábál felesége, és ő a szavaival le tudja csendesíteni Dávidot. Hatalmas ez a történet, érdemes elolvasnunk, mondom, nem térünk ki most erre, csak jelzem, hogy igazából ez van a Zsoltár hátterében. Mert akkor, amikor Dávid rájön arra, hogy mi is van az ő lelkében, akkor meg tudja fogalmazni azt, hogy igen, ne engedd szívemet a rosszra hajlani, mert én gonosz gondoltam Nábál ellen, és a gonosz gondolásnak ez lesz a következménye, hogy istentelenül fogok cselekedni a gonosztevő emberekkel. Gonosztevő ember volt? Kétségtelen egyébként. Nábálnak sok rossz tulajdonsága volt. De Dávidnak ez az indulata a legnagyobb bűnre, legnagyobb bűn elkövetésére sarkalta őt. És ezért mondja, hogy igen, ezt meg lehet előzni. Én most már értem, és tudom, és kezdem átérezni, hogy lehet ezt megelőzni. Mert a szavaink nagyon-nagyon messzire tudnak vezetni, a gondolataink nagyon messzire tudnak vezetni. Ezek gyilkos szavak, gyilkos gondolatok lehetnek. És Dávid megtette volna azt, hogy igen, ő megöli ezt az embert. De ez a türelmes, szelíd asszony, ez őt le tudta csendesíteni. És nem véletlenül fogalmazza meg az 5. verset is, ez is ennek a történetnek a hátterén hangzik el. Azt mondja, ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Hát az igazi feddés az ilyen, és nagyon sokszor az igazi feddés az hatásaiban is ilyen. hogy az ember azt érzi át, hogy igen, itt nem akármi történik, nem pusztán egy emberi szó vagy emberi mondatok hangoznak el, hogy itt maga az Isten szól azon a másik emberen keresztül. Mert meg tudott engem szólítani, olyan késztetést tudott adni, amit én kész voltam meghallani, de hogyha ő nincs, akkor hogyan tudtam volna meghallani ezt a késztetést? Akkor hogyan tudtam volna fölfogni azt, hogy igen, nekem nem szabad ebbe az irányba mennem? Erre mindig érdemes figyelnünk, hogy ugye amikor figyelembe vesszük azt, és számot vetünk azzal, hogy az Isten hogyan tud szólni hozzánk, soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy az Isten a másik emberen keresztül is tud szólni. Mi van akkor, hogyha a másik ember egy olyan dolgot mond, egy olyan intést mond, ami nekem létfontosságú, életfontosságú? Lehet, hogy észre se vettem. Lehet, hogy annyira vak voltam, hogy előttem ez nem volt nyilvánvaló, és a másik viszont meglátta, és a másikon keresztül az Isten tud szólni. És az igazi feddés, hogyha ő ezt a feddést megfelelő helyen, megfelelő időben teszi meg, akkor az ilyen, amit itt az 5. versben olvashatunk. Ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Saját tapasztalatból azt hadd mondjam el, hogy döbbenetes élmény az ilyen feddéseket átélni. Döbbenetes élmény az, amikor valaki úgy tudja megfeddeni a másikat, úgy tud megfeddeni engem, hogy közben érzem azt a mélységes szeretetet, ami benne van irántam. Csak a kettő együtt vezet eredményre. Önmagában a feddés soha. És hogyha megnézzük az igét, akkor is mindig azt láthatjuk, hogy a feddések soha nem állnak önmagukban. Tehát akkor, amikor az Isten fedd, akkor soha nem csupán az hangzik el, hogy igen, akkor te most rosszul cselekedtél, és ennek meg lesz a maga következménye, hanem mindig ott van mellette a kérlelés, mindig ott van mellette a bátorítás, a buzdítás, a szeretet kifejezése. Lépten nyomon ezzel találkozhatunk. Akár Pál apostol leveleit, hogyha megnézzük, akár az Ószövetséget, hogyha megnézzük, azt a rengeteg feddést, amit találhatunk Izrael számára, tehát amit a zsidó néphez intézett az Isten. Mindig azt láthatjuk, hogy ezek nem állnak egyedül. Azt gondolom, hogy nekünk is egyértelmű tanítás ez, hogy ha mi feddeni szeretnénk, akkor mindenféleképpen ezt így kell megtennünk, és így érdemes megtennünk, hogy éreztetjük, kimutatjuk a szeretetünket. Szinte megágyazunk annak a feddésnek, megágyazunk annak a gondolatnak, és itt jön a leglényegesebb megfogalmazás talán, hogy az a másik, az be tudja fogadni azt, amit én mondok. Ne pusztán az legyen a célom, hogy én valamit elmondok, mert ezzel mit érek? Hát persze, a saját szempontomból ez olyan kerek egésznek tűnik, hát elmondtam. Nem, nekem mindig az a célom, hogy a másikba szinte belsővé tegyem azt a gondolatot, amit én közölni szeretnék vele. Mindig ez a célja az igazi isteni munkálkodásnak, zárójelben teszem hozzá a pedagógiának is mindig ez a célja, hogy belsővé tegye azt, amit én szeretnék átadni. Hogyha kívül marad, akkor nem értem el a célomat. Hogyha nem járja át annak az embernek a belső lényét, akkor nem értettem meg igazán, és nem tudom azt átadni, amit én igazán szeretnék, és ami tényleg eredményes lehetne az ő életében. És a feddésnél még azt a kérdést is érdemes föltenni magunknak, hogy vajon szeretem-e annyira a másikat, hogy megfedjem. Talán a kettőt nem szoktuk összekapcsolni. Talán azt mondjuk, hogy én annyira szeretem őt, hogy nem is akarom neki ezt elmondani. Pedig érdemes. Pedig adott esetben el kell mondani. Pont ez következik a szeretetből, hát hogyha én szeretem, akkor a másik figyelmét föl kell, hogy hívjam valamire, hogyha én azt megláttam, hogyha az Istentől egyértelműen érzem azt a késztetést, hogy igen, nekem szólnom kell. Abigail érezte a késztetést, kézzelfogható volt. Súlyos probléma lett volna, súlyos gondot okozott volna, hogyha ezt a késztetést ő úgy magában elnyomja. Nem, ezt a késztetést ő engedte magában, és ebből lettek aztán azok a szavak, amelyek Dávidot lecsendesítették. Szeretem-e vajon annyira a másikat, hogy megfedjem? De hogyha megfeddem, akkor milyen jó lenne, hogyha ugyanúgy tenném meg, amit itt az 5. versben olvasunk. Ha igaz fedd engem, jól van az, és ha dorgál engem, mintha fejem kenné. És kedves táborozók, innentől kezdve igazából pontosítanunk kell elég alaposan az 5. és a 6. verset. Mert itt úgy tűnik, ugye a fordítás mindig értelmezés is, hogy Károly Gáspár nem értette meg igazán ennek a két versnek az értelmét, a mélyebb értelmét, ezért más fordítások segítségével a következőképpen pontosítjuk, tehát az 5. vers második felét és a 6. verset egészében. A következőképpen olvasom. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak az én tanításaim. Tehát értjük, ez teljesen másról szól az eredeti szöveg alapján, ez a két vers, mint ahogy itt Károly fordítja. Azt mondja, hogy akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Tehát másra vonatkozik az imádság, mint amit itt az ötödik vers második részében olvasunk. Mert ugye Dávidban följön az, hogy hát igen, attól függetlenül, hogy Abigail engem meg tudott állítani, azért még ott vannak azok, ott van egy Nábál, aki gonoszságban él. De én ezekért az emberekért, ezekért imádkozom. De sajnos eljöhet az a pillanat az ő életükben, amikor ugye hát így fogalmazza meg, amikor majd a bíráik a sziklafalon letaszítják őket, egyébként ez rejtett utalás az ítéletre is, a végső ítéletre is, de azt mondja, hogy akkor értik meg, milyen szépek voltak az én tanításaim. Akkor egyértelmű lesz számukra. És ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, de Dávidnak erről is beszélnie kell, mert igen, a feddés nekem mindenféleképp, hogyha az Isten készet meg kell adnom annak a másik embernek, de lehet, hogy a feddés nem fog eredményre vezetni. Lehet, hogy az a tanítás, bár önmagában szép, de az a másik nem fogja megérteni. Lehet, hogy csak a halála pillanatában érti meg, és sajnos későn, az élete utolsó momentumában, hogy igen, mennyi figyelmeztetést kapott. De sajnos ezek a figyelmeztetések, ezek nem vezettek eredményre. És ugye ezt teszi még hozzá, hogy mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a sírtorkában. Ez egy drámai dolog, és egy drámai kép, ami itt elénk tárul. De sajnos beszélnünk kell erről mindenféleképpen, és Dávid is tudja, hogy beszélnie kell erről, mert egy dolog, hogy én szeretnék munkálkodni azért a másik emberért, de pontosan tudja azt, hogy ez a munkálkodás, meg az a sok imádság, amit elmondok érte, van, hogy nem vezet eredményre. Van, hogy egész egyszerűen bármit szeretnék megtenni érte, nagyon sokat szeretnék tenni érte, de nem megy. Nem megy azért, mert ő nem kész befogadni azt, amit én szeretnék neki átadni. És aztán így zárul a Zsoltár a 8., 9., 10. versben, de az én szemeim, Uramisten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodon, ne oltsd el életemet. Őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevők hálóitól. Essenek az álnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. Különleges ez a lezárás abban a vonatkozásban, hogy a 8. versben újra tudatosítja magában a Zsoltáros, hogy ha ő meg akar állni, és nem akarja a gonosztevők útját követni, és nem akarja a gonosztevőket időnek előtte ítéletben részesíteni, mert ugye Dávid és Nábál történetében ezt láthatjuk Sámuel első könyve 25. fejezetében, akkor csak ez a kimenekedés, de az én szemeim, Uramisten, rajtad csüggenek. Hozzád folyamodom, ne oltsd el életemet. A folyamatos Istenre tekintés, a folyamatos Istennel járás, így lehet igazán megállnunk. Ez az igazi imádság. Amikor nem csak egyszer-egyszer fogalmazzuk meg ilyen mélységben a mi kéréseinket, hanem amikor folyamatosan ez van bennünk. Hogy igen, az emberi természetünkből nagyon sok minden fakad, az emberi természetünkből az fakad, hogy visszavágunk, hogyha bántanak bennünket, mi is visszabántjuk a másikat, hogy haragosan vágunk vissza, hogyha ő haraggal szól hozzánk. Az emberi természetünkből az fakad, hogy inkább nem szólunk, inkább gyávák vagyunk, meghagyjuk a másikat a vétkeiben, de nem, hogyha mi az Istenre tekintünk, hogyha az Istenhez folyamodunk, akkor mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy igen, úgy lehet az Istennel közösségben járni, és lehet egységben járni, és akkor az emberi természetünknél és az ördögnél, aki ott áll a háttérben, az Isten erősebb mindenféleképpen. És a 9.-10. vershez igazából már csak egyetlen gondolatot szeretnék kapcsolni. Ugye a 9. vers ezt fogalmazza meg, hogy őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól. A 10. vers pedig ezt, hogy essenek az álnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. Fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy vajon miért foglalkozik ennyire sokat Dávid a gonoszokkal? Miért fordul elő viszonylag sokszor a zsoltárokban ez a bizonyos átok formula. Ugye átok zsoltároknak is neveznek bizonyos zsoltárokat, nem kifejezetten ezt, vannak olyanok, amelyek sokkal részletesebben tárgyalják ezt a témát. Azt gondolom, hogy Dávid egy törvényszerűségről beszél, minél inkább szeretné valaki követni az Istent, annál több nehézségbe fog ütközni. Mások részéről is, és nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogy akár a saját testvérei, hittestvérei, vagy akár a saját barátai részéről is. Erről Máté evangélium a 24. fejezete, a nagy apokaliptikus beszéd egyértelműen szól. Erről az 55. Zsoltár, amiről szintén előadás lesz majd itt a reggeli alkalmaknál, szintén említést tesz, és még nagyon sok helyen láthatjuk ezt az igében. Egész egyszerűen, hogyha én eltökélem magamban, hogy én tényleg az Istennel szeretnék járni. Eltökélem magamban, hogy igen, amilyen hitet itt Dávid fölmutat, hogy bárcsak nekem is olyan hitem lenne, sőt nem csak olyan, hanem bárcsak krisztusi hitünk lenne, hogy az a belékapaszkodás, az atyába kapaszkodás, ami őt jellemezte, akkor ennek egyenes következménye lesz az, hogy a gonoszok, azok, akik nem akarnak ezen az úton járni, tört fognak vetni ellenem. És Dávid ezért tér vissza annyit erre a témára. Tehát ezzel nem érdemes csodálkoznunk, mert Dávid egy mélyen hívő ember volt, akire azt mondhatjuk, hogy a föld magaslatai járt lelki értelemben, de ennek az lett a következménye, hogy bizony nagyon-nagyon sokan ellenségesek voltak vele szemben. És ezt valahogyan neki föl kell dolgoznia, ezt imádságban neki ki kell fejeznie. És ezért szól erről a kérdésről, és azt mondja, hogy igen, hogyha ők tört vetettek, meg hálót vetettek a lábaim elé, akkor ezek az álnokok essenek a saját tőreikbe. És azért nagyszerű ez a befejezés, ez a csúcspont, ahova itt eljut a Zsoltáros, mert ez egyben utal az üdvösségre is, a saját üdvösségére. Mert bármi történhet ellenem, bárki bármilyen tervet kieszelhet, és megpróbálhat engem elveszejteni, és bármilyen kísértésbe bele akarhat engem vinni, de nem, ezek a tőrök és hálók, ezek ott maradhatnak a földön, és az Isten engem egyenesen át tud ezen vezetni. Ez egy hatalmas dolog. Tehát itt nem akármit mond ki Dávid, hanem azt mondja, hogy mindennek ellenére is. Mindennek ellenére, hogy ennyien vannak ellenem, én egyben által tudok menni, tudok üdvösségre jutni. Tudok az Istennel olyan közösséget ápolni, ami másoktól, nehézségektől, próbáktól független. Mert oda tud engem elvezetni az Isten, hogy bármi és bárki vegyen is engem körül, a hit dolga az csak az Isten és az én dolgom. Csak kettőnkön múlik. Nem a körülményeken, nem azon a másik emberen, hanem azon, hogy én szeretnék-e kapcsolódni az Istenhez. Én meg tudom-e azt élni, át tudom-e azt élni, hogy tényleg semmi vagyok, hogy lehetetlen az igaz úton járnom, és hogy csak az Isten tud nekem segíteni. Ezért nevezem tehát csúcspontnak ezt a 10. verset, ahova ide a Zsoltáros följött lépcsőről lépcsőre. Kedves táborozók, kívánom azt, hogy ennek a Zsoltárnak a kérései úgy mélyen legyenek bennünk. Legyen bennünk az a két fő téma, amiről beszél. Tehát az elhamarkodottság a beszédünkben. Adja az Isten, hogy ne ez jellemezzen bennünket, hanem sokkal inkább a megfontoltság. És hogyha nekünk feddenünk kell a másik embert, akkor adja az Isten, hogy úgy tudjunk feddeni, olyan bölcsen, olyan szeretettel, ahogyan Abigail feddett. Olvassuk el tehát a 25. fejezetet Sámuel első könyvéből, amire utaltam is. Kívánom, hogy ez a Zsoltár is segítsen bennünket hozzá ahhoz, hogy az Istennel állandó és folyamatos kapcsolatban lehessünk. Amen. Mennyei Atyánk, valóban azt a szent erőt kérjük tőled, ami a győzelemhez szükséges és elégséges. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te meg tudsz szólítani bennünket, és köszönjük, hogy te nem csak az igén keresztül szólsz hozzánk, hanem tudsz szólni a másik emberen, a mi barátunkon, hittestvérünkön, ismerősünkön keresztül. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, és köszönjük, hogy az imádságainkban is mindig ott szeretnél lenni. Köszönjük ezt a hatalmas mennyei támogatást, amit itt Dávid érzékeltet a Zsoltárban, hogy mi nem pusztán önmagunkban imádkozunk, hanem a Szentlélek, a Szent Angyalok kiegészítik a mi imádságainkat. Köszönjük Istenünk azt, hogy te olyan életű emberekként szeretnél látni bennünket, akik valóban megfontoltak, akik bölcsek a hallgatásra, bölcsek a szólásra. Kérünk Istenünk, hogy te uralda mi egész lényünket, és te add, hogy az a győzelem, amiről ez az ének is szólt, ez a miénk lehessen, óráról órára, napról napra, és aztán az egész életünknek a végén is. Köszönjük Istenünk, hogy te üdvösségre akarsz eljutatni bennünket, és hogy az üdvösségünk csak rajtad és rajtunk múlik, és köszönjük, hogy te ezért mindent megteszel. Add Istenünk, hogy mi is hozzád kapcsolódhassunk, és add, hogy az a folyamatos Istenre tekintés, amiről a Zsoltár is beszél, ez a sajátunk, a részünk lehessen a mai napon is. Jézus nevében kérünk, hogy uralj bennünket, légy velünk. Amen.